Mind a két könyv egy bő 10 éves kutatás eredménye, melyben a fiziognómiát egyesek szerint áltudománynak, mások szerint igen hasznos tudománynak, vagy a tudományok segédletének tartott fogalmat én megpróbáltam az irodalomban és a képzőművészeti ábrázolásban összekapcsolni.
A fiziognómia lényegében az arc tudománya, értelmezhetünk.
Igen, többféle definíció van, aki arc ismének mondja, de valójában ez az egész testre vonatkozik. Tehát arról szól a fiziognómia, hogy az ember természete, érzelmei, akár csak pillanatnyi érzelmei, vagy tartósan az egész természete, jelleme a fizimiskáján, tehát a külsején tulajdonképpen rajta van.
Az egyik axióma, hogy a szem a lélek tükre, ilyen értelemben?
Igen, ez közmondás erejű, de végül is tulajdonképpen igaz, mert a fiziognómia is a szemet tekinti a legfontosabb jelnek, jegynek, ami alapján valakiről véleményt tudok mondani.
2006-ban egy tanulmánykötet, illetve egy szöveggyűjtemény jelent meg, Természeted az arcodon címmel.
Maga az idézet Giambattista della Porta, itáliai fiziognómus művéből vett idézet, amely gyakorlatilag a fiziognómia rövid definíciója.
Megjelentette ezt a tanulmánykötetet, illetve, hogy említette, részben hallgatói által fordított olasz és görög
és latin és francia művekről van szó, tehát tulajdonképpen a fiziognómia írott történetének 2500 éves műveiből próbáltam válogatást nyújtani, Pseudo-Arisztotelésztől a 17. század közepéig, Charles Le Brun napkirály festőjétől származó fiziognómiai értekezéssel bezárólag. Ez nem azt jelenti, hogy a fiziognómia itt megállt volna, más fejlődési utat járt be, talán mindenki számára ismertebb Lafater neve, vagy Lombrózói, aki a kriminológia alapjaihoz próbálta közelíteni a fiziognómiát. A pszichológia fontos segédtudománya lett, tehát valamiképpen más irányt vett, ami már az én szakképzettségemmel nem annyira illet össze. Én elsősorban a fiziognómia irodalmi művekben és képzőművészetben való ábrázolásával szerettem volna foglalkozni.
Olasz tanulmánykötetének anyagai korábban megjelentek olasz folyóiratokban?
13 fejezetből áll egyébként az olasz tanulmánykötet. Szinte mindegyik fejezet már megjelent Olaszországban, tudományos folyóiratokban. Tehát így módon a tanulmánykötettel próbáltam összefogni azt az utóbbi 6-8 év kutatásait, amellyel én az olasz irodalom, vagy művelődés történet és a fiziognómia kapcsolatát próbáltam fölvázolni.
Az írók, a festők, a szobrászok, egy szóval a művészek évezredek óta azt a tudományt gyakorolják, amelyet elismernek vagy sem, de mindenképpen a köznapokban is létező, hogy tudnélik, hát valamelyest magunkon hordozzuk lelkünk kezdüléseit.
Még ma is, amikor a szépítészeti műtétekkel és sminkkel és sok mindennel az ember próbálja a külsejét megváltoztatni a mindenkori elvárásoknak megfelelően, azért egy gyakorlott szem nagyon sok mindent ki tud mindenféle változtatás ellenére olvasni az emberről, hiszen gesztusainkkal, mozdulatainkkal is kommunikálunk, tehát ez egy komplett és komplex szemiotika, olyan jelrendszer, amelyet érdemes olyan szempontból is megközelíteni, ahogy egyébként a reneszánsz és barokkori szerzők is tették, nevezetesen, hogy az ember megváltoztathatja, vagy legalábbis kötelességszerűen alkalmazkodhat a mindenkori elvárásokhoz. Tehát nem véletlen, hogy szónokoknak, politikusoknak, de a közéletben bármilyen szinten résztvevő embernek egy fontos tudománya ez, hogy megpróbálja magát elfogadtatni viselkedésével, szavaival, gesztusaival, öltözékével, mindennel. Tehát ennek egy konkrét fontossága is van, nem csak, hogy irodalmi művekben vagy festményeken a fiziognómiát, hogy láthatjuk.
És a művészek ennek tudatában ábrázolták a szereplőket, és mint egy külsejükkel is igyekeztek megmutatni a külső mögött rejtőzködő.
Igen, tehát, mint jeleztem, ez több ezer éves tudomány, és a fiziognómiai értekezésekben, a történetírók munkáiban, már az ókortól kezdve, vagy akár Leonardo da Vinci nevét említeni, Értekezés a festészetről című művében, nagyon sok helyen hivatkozik a fiziognómiára, amit ő ugyan nem tartott tudománynak, de nagyon fontosnak tartotta mégis, hogy a festő az emberek érzelmeit megfelelően tudja ábrázolni, ehhez ezeket az ismereteket ezeket is valamiképpen magáival kell tenni.
Ez az ábrázolási mód kiírthatatlanul benne van, jelen van a művészetben, vagy pedig a nonfiguratív...
Ami a képzőművészeteket illeti, a nonfiguratív festészetig érvényes. Bár én úgy gondolom, hogy a színek továbbra is érzelmeket közvetítenek, függetlenül attól, hogy a figurális festészetben már az ember jellemére vonatkozó adatokat tudunk csak figyelembe venni. De tulajdonképpen valóban kiírthatatlan, én úgy gondolom, mert bárkivel az ember találkozik, az első benyomás alapján próbál ítélni, ami persze, mint tudjuk, olykor csal, de ezzel együtt ez egy látens fiziognómia, ami az emberrel együtt születik. Nyilván, hogy a fiziognómia igazi létjogosultsága addig működik, amíg valóban hús és vér személyiségeket próbálnak elénk állítani, utána már a képzelőerőnkkel sokkal jobban igénybe venni művészi érzékenységünket, ismeretünket, de ezzel együtt a fiziognómia nem is pont a képzőművészetekben, vagy a mai képzőművészeti irányzatokban, ábrázolásokban, ha nem is nagyon kap szerepet, de hát azért a világirodalom számos alkotása legalább a 19. század, 20. század elejéig fiziognómiai jelekkel is operált.